Lea egyenesen állt a szülőszoba egyik sarkában. Karját testéhez szorította, kezét csuklóból fölemelte, és némán bandzsa kék szemével nézte Jákob kedvesének élet-halál harcát. És ekkor Rákelból egy utolsó sikoltást tört föl, a démonok végsőkig fokozott üvöltése, ahogy nem lehet kétszer fölsüvíteni, hogy holtan össze ne essünk, s amelyet nem lehet kétszer hallani, hogy eszünket ne veszítsük, s lábán feleségének nyomban más dolga akadt, mint sintehenéről dudorászni, mert Jákob fia világra jött, a 11. és elsőszülött fia kilépett az élet vértől sötétlő kapuján, Domuzi Apsu, a mélység igazi fia. Bilha, Dán és Naftali anyja sápadtan és kacagva futott az udvarra, ahová Jákob eszeveszetten kirohant, és röpködő nyelvvel jelentette az úrnak, hogy gyermekük született, fiat kaptak, és hogy Rákhel él. És az apa egész testében reszketve bevánszorgott a gyermekágyashoz, odaborult melléje, és sírt. Az izzadságban fürödves, mint egy halálban megdicsőülve, a kimerültség lihegő dalát dalolta. Testének kapuja szétmarcangolódott, nyelvét összeharabdálta, és szívének élete csak nem kialudt, oly gyenge volt. Bizakodásának ez lett a bére. Nem volt annyi ereje, hogy fejét Jákob felé fordítsa, hogy mosolyogjon, csak haját simogatta, mint ott térdelt, és aztán szemét oldalvást fordította a függő bölcső felé annak jeléül, hogy az atya nézzen az élő gyermekre, és tegye fiára kezét. A gyermek túl volt a fürdetésen, és nem nyivákolt többé. Aludt pólyájába bugyolálva. Síma fekete haj fette fejecskéjét, mely kibújásakor megtépte az anyatestet. Hosszú szempillái voltak, s parányi kezecskéin teljesen kialakult körmök. Egyelőre még nem volt szép. Hogyan is lehetett volna szó szépségről ilyen pici gyereknél. S Jákob mégis látott valamit, amit nem látott Lea gyermekeinél, és nem vett észre a szolgálók gyermekeinél. Első pillanatra látta azt, ami szívét, minél tovább nézett, annál túláradóbban áhítatos elragadtatással töltötte el. Az újszülött körül a tisztaságnak, szelídségnek, összhangnak, szeretetreméltóságnak és Isten előtt való kedvességnek valami kimondhatatlan fénye lebegett, amelynek miben létét Jákob, ha nem is fogta föl, de úgy hitte, fölismerte. A gyermekre tette kezét, és így szólt, fiam. Ám alig, hogy megérintette, az fölnyitott a szemét, mely ekkor kék volt, és születésének delelőn álló napja fényét sugarazta, s parányi, tökéletesen kialakult kezecskéjével megfogta Jákob ujját. Végtelenül finom kulcsolással tartotta, s közben újra elaludt, s Rákhel is az anya mély álomba szenderült. Jákob pedig meghajolva állt, lehelett finom érintés fogságában, és jó óra hosszat nézte fiacskája tisztaságát, míg az vinnyogva enni nem kért, akkor anyjához emelte. Józsefnek nevezték, vagy Jasupnak, ami a sokasodást és növekedést jelenti, mintha mi Augustusnak neveznénk fiainkat. Istent is belefoglalva, egész neve József El, vagy Josip Ja, de e szó első tagját szívesen értelmezték úgy is, mint utalást a magasságosra, ekkép Jehoszef néven nevezték.
A tarka juhok. Miután Rákel megszülte Józsefet, Jákob csupa gyengétség és csupa felajzottság volt. Nem is beszélt másként, csak ünnepélyesen megindult hangon, és szívének önelégültsége már a bűn határán járt. Mivel a déli órán, amikor a gyermek született, keleten a szűz állatövi jegye jött fel, mely miként Jákob tudta, az Isztár csillagnak, a mennyei nőiesség planetáriás nyilvánulásának felelt meg, ragaszkodott hozzá, hogy a szülő Rákhelban égi szüzet és istenanyát lássam. Hátort és ezétet gyermekkel keblén, az újszülöttben pedig csoda gyermeket és fölkentett, kinek föllépése kacajos áldásidő hajnalodását jelenti, és aki nagyra fog nőni Jáhu erejében. Nem lehet elkerülni, hogy szertelenséget és túlzást nevessünk szemére. Az anya a gyermekkel kétségkívül szent kép, de a Jákob a legcsekélyebb tekintettel van is bizonyos érzékenységekre. Nem csinál a képből képet a szó botránkoztató értelmében, s a kis Rákelből asztrális istennőt. Azt persze tudta, hogy Rákel nem a szó közönséges és földi jelentése szerint szűz. Hogy is gondolhatott volna ilyesmire? Ha szűzről beszélt, az csupán mítikus csillagászati jelentésű locsogás volt. De a hasonlathoz nagyon is szó szerinti elragadtatással ragaszkodott, miközben az önfejűség könnyei szöktek szemébe. Épp így egészen tűrhető, sőt, kedves gondolatjátéknak lehetett volna tekinteni, hogy jutenyésztő létére, és mivel szívének kedvesét ezen felül Rákelnak hívták, a csecsemőt báránynak nevezte. De a hangsúly, amellyel ezt tette, és amellyel a bárányról beszélt, aki a szűztől született, félig sem volt tréfa, hanem a függő bölcső kisporontja számára a mocsoktalan áldozati zsenge bárány szentségét igényelte. A vadállatok így ábrándozott, mind megrohanják a bárányt, de az legyőzi valamennyit, és nagy lesz az öröm angyalok közt és emberek közt, és az egész földkerekségen. Gajnak és ágacskának nevezte a fiút, mely a legfinomabb gyökérről sarjadt, mert túlságosan költői lelkében ebben a világtavasz és éppen ama most hajnalodó áldás idő képzete kapcsolódott, amikor az égi gyermek megveri az erőszakosakat nyelve botjával. Micsoda érzelmi szertelenségek. És amellett Jákob számára az áldásidő hajnalának, ami tulajdon személyes idejét illeti, nagyon is gyakorlati jelentése volt. A gazdagság áldását jelentette. Jákob bizonyos volt benne, hogy az igazi fiának születésében biztosítékot láthat arra nézve, hogy Lábán szolgálatában kötött üzletei akármennyit hoztak is suttyomban eddig elé, most döntő módon és meredek ívben haladnak fölfelé, és hogy e fordulat után a sáros alvilág ellenállás nélkül mindent megad, amit aranyban ezüstben adhat, amivel természetesen ismét egy magasabb és bensőségesebb gondolat állt szoros összefüggésben, mégpedig a kincsekkel rakott hazatérésé a felvilágba, atyái földjére. Igen, Jehoszif születése Jákob életének csillagpályáján fordulóponthoz volt hasonló, melyel tulajdonképpen össze kellett esnie föltámadásának Lábán országából. Ám ez nem történhetett meg olyan egyszerűen. Sem Rákel nem volt útra képes, mert gyengén és halaványan csak nagyon nehezen lábadozott a borzalmas szülés után, sem a gyermek nem volt az egyelőre a csetszopó, akiről lehetetlen volt föltenni, hogy kibírja a több mint 17 napos fáradtságos Eliézer utat. Csodálatos és csaknem nevetséges, milyen könnyelműen ítélnek és tudósítanak néha ezekről a dolgokról. Így azt halljuk, hogy Jákob 14 évet töltött Lábánnal, hetet és hetet. Végül megszületett József, és erre Jákob hazatért. Ez a tudósítás kifejezetten azt mondja, hogy az Ézsauval való találkozásnál a Jabbok partján Rákel és József is előlépett és meghajolt az Edom előtt. De hogyan léphetett volna elő egy csecsemő? És hogyan hajolhatott volna meg? József ekkor 5 esztendős volt, és ez az 5 esztendő volt az, amelyet Jákob a 20 után még ott töltött, mégpedig új szerződéssel. El nem utazhatott, de úgy tehetett, mintha azonnali utazásra gondolna, hogy sarokba szorítsa Lábánt, az agyaktuskót, akire csak szorongatással és a gazdasági élet kíméletlenségének merev kihasználásával lehetett egyáltalában hatni. Ezért hát Jákob szót emelt Lábán előtt mondván: Atyám és bácsikám, kegyeskedjél füledbe fogadni szavamat. Mielőtt szólnál, vágott közbe gyorsan Lábán, hallgass meg inkább engem, mert igen sürgős mondani valóm van. Ez nem mehet tovább így,
és hogy semmi törvényes rend ne legyen az emberek között, végtére egy szörnyűség számomra. 7 és 7 évig szolgáltál asszonyaidért szerződésünk szerint, amely a teráfimnál van letéve. Egy néhány esztendő óta azonban, gondolom 6 éve, a megállapodás és az okmány elavult, és most nem jogviszony áll fönn, hanem már csak szokás és nem bánomság, és senki se tudja többé, mihez tartsa magát. Olyan lett életünk, mint a ház, melyet mérőzsinór nélkül építenek, és őszintén szólva olyan lett, mint az állatoké. Jól tudom, mert az istenek látónak teremtettek, hogy megtaláltad a magad hasznát, míg feltétel és szerződéses bér nélkül szolgáltál engem. Mert különféle javakat és értékeket szereztél magadnak, amelyeket nem akarok felsorolni, ha már egyszer a tiéd, és ha Lábán gyermekei Behor, Alub és Murasz, az én fiaim elhúzzák miatta a szájukat, megfeddem őket. Mert a teljesítmény megéri bérét, de azért ezt mégiscsak szabályozni kell. Ezért kerekedjünk föl most, és kössünk új szerződést egyelőre még 7 évre, és én kész vagyok megalkudni minden feltétellel, amelyet józanul elében szabsz. Ebből nem lehet semmi, válaszolta Jákob, fejét ingatva, és sajnos bácsikám hiába pazarolja értékes szavait, amit elkerülhetett volna, ha mindjárt meghallgat engem. Mert nem új szerződés véget emelek szót Lábán előtt, hanem szabadságolás miatt és elbocsáttatásért. 20 évet szolgáltam neked, és hogy miként, arra nézve ráthagyom a választ, mert magam nem tehetném, s illendő módon nem használhatnám a megfelelő szavakat. A te szádból azonban cseppet sem hangzanának rosszul. Ki tagadhatná, mondta Lábám. Fölöttébb tűrhetően szolgáltál, szó se róla. És megöregedtem és megderesedtem szolgálatodban szükség nélkül, folytatta Jákob. Mert az ok, amiért távoztam Jihok házából és elhagytam falumat, Ézsau haragja rég elfüstölgött, és a vadász gyermeki kedélye egyáltalában nem tud immár a régi históriákról. Évek óta hazamehettem volna hazámba bármely órámba, de nem tettem. És miért nem tettem? Erre megint csak olyan szavak vannak, amelyeket magam nem használhatok, mert magasztalók. Most azonban Rákel, az ég leánya, akiben annyira megszépültél, megszülte a Dumuzit, Józsefet, az én fiamat és az ő fiát. Akit most többi gyermekemmel, Leáéval és a cselédekével egyetemben magamhoz akarok venni, és össze akarom gyűjteni, mivel szolgálatodban gyarabottam, s teve hátra ülni és elutazni, hogy hazámba és szülőfalumba érjek, s végtére saját házam tájának viseljem gondját, miután oly sokáig vigyáztam kizárólag a tiédre. Ezt a szó legigazabb értelmében fájlalnám, felelte Lábán. És amennyire tőlem függ, mindent megteszek, hogy eltérítselek tervettől. Mondja el hát, fiam és öcsém, gyorsan és közvetlenül, ami vegyét nyomja, és amit új föltételek tekintetében kíván, s én Anura és Ellilre fogadom, hogy a legvégsőket is, amit csak némileg észszerűen tőlem követelhet, teljes hajlandósággal veszem fontolóra. Nem tudom, mit tartasz észszerűnek, mondta Jákob, hiszen te tudod, mi kevesed volt, mielőtt hozzád kerültem. És a kevés mi sokaságra terjedett segítségemmel, úgyhogy még asszonyod Hadina is részt vett a nagy fölvirulásban, és váratlan derekassággal 3 fiúval ajándékozott meg Agg napjaidra. Képes lennél rá, és észszerűtlennek ítélnéd kívánságomat, azért inkább hallgatok és távozom. Szólj, és maradni fogsz, válaszolta Lábán. Erre Jákob előadta követelését, és kimondta, mit kíván, 1 vagy több évi maradása fejében. Lábán mindenre el volt készülve, de erre nem. Első pillanatra, mintha fejbe kólintották volna, aztán kapkodva igyekezett először jól megérteni a kívánságot, majd a szükséges ellentámadásra nyomban korlátozni annak jelentőségét. A tarka juhok. Híres története volt ez, amelyet 1000-szer is elmondtak újra és újra, kutak és pásztortüzek mellett,
Ezerszer eldúdoltak és elfelelgettek szép beszélgetésekben Jákob tiszteletére, és mint furfangos pásztor Forté mesteri példáját, az a történet, melyre Jákob még késő vénségében is, amikor eltűnődött a múltakon, nem tudott anélkül gondolni, hogy finomajka mosolyra ne csigázott volna szakállában. Egy szóval Jákob a kétszínű juhokat és kecskéket kívánta, a fekete-fehér pettyeseket, nem a már meglevőket, jól értsük meg, hanem ami tarkát a jövőben ellenek majd lábán nyájai, az legyen jutalma, s azt csatoltassék tulajdonához, melyet a bácsi szolgálatában idők folyamán szerzett. A mostantól fogva tenyésztendő állatok megosztásáról volt szó a nagybátyja és szolgája közt, bárha nem egyenlő részekre. Mert a juhok nagy tömege fehér volt, és csak egy kisebb rész tarka, és Jákob úgy is beszélt, mintha holmi selejtezésről volna szó. De mindketten pontosan tudták, miközben tárgyaltak, hogy a tarkák tüzesebbek és termékenyebbek a fehéreknél, és lábán borzalommal és nagyrabecsüléssel ki is jelentette ezt, megtörve öccse művészete által a szemtelen követelésben. Mi minden nem jut eszedbe, mondotta. Szeme szája nyitva marad az embernek, ha a te feltételeidet hallja. A tarkákat kívánod tehát? A kiváltképpen tüzeseket? Nem rossz. Nem mintha nemet mondanék, félre ne érts. Szabad választást engedtem neked, és állom a szavam. Ha ez a feltétele, amelyhez kötöd magad, és különben elvonulnás, elszakasztanád szívemtől leányaimat, Leát és Rákhelt, asszonyaid, hogy én, öregember, sohasem láthassam többet őket, akkor hát legyen kívánságod szerint. De őszintén szólva, ez már eleve nem bevág. S lábán, mint egy bénultan csüccsent le. Figyelj, szólt Jákob. Látom, fáj neked a kívánságom, és nincs igen ínyedre. Mivel, hogy tehát anyámnak édes testvére vagy, és te nemzetted az én Rákhelemet, a csillagszüzet, az igazit és legkedvesebbet, föltételhez kötöm föltételemet, hogy kevésbé rémítselek meg. Járjuk meg hát nyájaidat, és válogassuk ki a szeplős és tarka juhokat, s a feketéket is, és szakasszuk el a fehérektől, hogy egyik se tudjon a másikról. Ami ezután kétszínű lesz, az legyen az én jutalmam. Meg vagy így elégedve? Lábán ránézett és unyorgott. 3 napi járóra, kiáltott föl egyszerre. 3 napi járóföld legyen a fehérek és a feketék és tarkák közt, s külön tenyésztés és gazdálkodást legyen közöttük úgy, hogy egyik se tudjon a másikról. Így kívánom. És így pecsételjük meg Haramban, a bíró előtt, és még aznap helyezzük el a szerződést a Teráfimnál, ez visszavonhatatlan ellenföltételem. Kemény föltétel, mondta Jákob. Igen, nagyon-nagyon kemény és csüggesztő. De kezdettől fogva megszoktam, hogy bácsikám szigorúan és szárazon gondolkodik üzleti dolgokban, és nincs tekintettel rokoni kapcsolatokra. Így hát elfogadom föltételedet. Nagyon jól teszed, felelte lábán, mert amúgy sem engednék ebből sohasem. Hadd halljam egyébként, és mondd, mely nyájakat akarsz magad legeltetni és személyesen őrizni, a tarkákat vagy a fehéreket? Úgy helyes és természetes, mondotta Jákob, hogy ki a magáét őrizze, amelyik neki tenyészik, én tehát a tarkákat. Nem úgy, kiáltott lábán, ez aztán éppen nem. Te már követeltél mégpedig roppancsokat. Most én vagyok a soron, és csak annyit kérek viszont, ami szerintem a legkevesebb és legméltányosabb, hogy megőrizzem a gazdaság becsületét. Ezzel a szerződéssel te ismét elkötelezed magad. De ha szolgám vagy, akkor a józan gazdálkodás úgy kívánja, hogy azt a barmot őrizzed, amely nekem hajt hasznot, a fehéret, nem pedig azt, amely neked ellik, a tarkát. Ezeket Behor, Alub és Murasz fiaim őrizzék, akiket Hadina ajándékozott nekem nagy erejében öregedő napjaira. Mondta Jákob. Nem bánom ezt se. Nem akarok ellenkezni, civakodni, ismered szelíd lelkemet. Így hát megegyeztek, és lábán nem tudta, micsoda szerepet játszott, és hogy szőröstül, bőröstül maga volt a megcsalt ördög. Ügyetlenül számító öreg. A gyihok áldást akarta hasznosítani a maga számára, mindenek előtt ezt, és úgy számított, hogy ez erősebb lesz majd, mint a tarkák természetes szaporasága. Tudta, hogy Jákob keze alatt a fehér nyá is, amelytől a tarkák és feketék elválasztása után nem lehetett pettyegetett bárányokat várni, kiadósabban tenyészik, mint a kétszínű, fiainak becsületes, de tehetségtelen őrizete alatt. Az agyaktuskó. Jól lehet, nagybölcsen számba vette az áldást, de mégsem eléggé, hogy helyes képet alkosson Jákob ötletességéről és leleményességéről, és hogy akárcsak álmodjon is a tervről, mely vejének követelése és nem kevésbé engedékenysége mögött lappangott, a mélyértelmű és alapos előzetes kísérletek útján kifort gondolatról, merre az egész épült. Mert nem szabad azt hinni, hogy Jákob mélyreható fortéjára miként lehet pettyes birkát tenyészteni akkor is, ha fehér csupán fehérrel párosul, csak a szerződés megkötése után jött volna rá, hogy ezt alaposan kiaknázhassa. Az ötletnek eredetileg semmi célja sem volt. Szellemi játék volt. Tisztára tudományos kísérlet, s a lábánnal kötött megállapodás már csak ennek bölcs üzleti alkalmazása. Az elgondolás még a Jákob házassága előtti időből származott, amikor maga várakozó szerelmes volt, és tenyésztő tehetsége fényes melege tetőpontján állt, a rokonszenvező sugallat és bensőséges intuíció tartós állapotából fakadt. Valóban nem lehet eléggé méltányolni az átérzést és megsejtést, amivel a természetet legcsodálatosabb titkai egyikének megvallására késztette, amit ezen az alapon kísérletileg is megerősített. Az anyai rácsodálkozás jelenségét fedezte föl. Kipróbálta, hogy pettyes tárgy megpillantása az üzekedő állatoknál hatással van a magzatra, amelyet ilyenkor fogannak, s amely aztán pettyes tarkán jön világra. Kíváncsisága, hangsúlyozok, pusztán elméleti volt, s tisztára elmés élvezettel jegyezgette kísérletezései folyamán az igazoló siker számos esetét. Ösztöne azt mondott, hogy bepillantását a vonzások csodájába mindenki előtt, lábán előtt is titokban tartsa, s noha az a gondolat, hogy rejtett tudását döntő nagy meggyarapodás forrásává tetje, csak hamar jelentkezett, mégis másodrendű maradt, és csak akkor öltött határozottabb alakot, amikor elközelgett az új szerződés kötés ideje apósával. A pásztorok számára a szép beszélgetések alkalmával persze a csalafintaság volt fontos, az agyafúrt haszonszerzés csínya-bínya. Miként hányt fittyet Jákob lábán rendelkezéseinek, és miként terjeszkedett el módszeresen a rovására. Miként szedett nyárfa és mogyoróveszőket, melyeken fehér csíkokat hámozott, s aztán az itató vájúba helyezte a juhok elébe, amikor inni jöttek, miközben párosodni is szoktak. Miként fogantak azok a vesszők felett, és miként ellettek aztán pettyes bárányokat és gödőjéket, holott maguk egyszínűek voltak. És miként csinálta ezt Jákob, különösképp a tavaszi nyáj üzekedésekor, míg a későbbieket, tehát a kevésbé értékes árut lábánnak hagyta. Ezt dúdolgatták és mesélték egymásnak landkísérettel, és oldalukat fogták nevettükben a remek csalás felett. Mert bennük nem volt meg Jákob jámborsága és vallási műveltsége, s nem ismerték a komolyságot, amellyel ez az egészet végbe vitte, egyrészt, hogy kötelességszerűen segítségére legyen Istennek, a királynak, hogy azt teljesíthesse a gazdagság ígéretét, másrészt, mert lábánt, az ördögöt meg kellett csalni, mivel az is megcsalta őt a sötétben a jó termetű, de kutyafejű Leával, s mert hűnek kell lenni a rendeléshez, mely szerint az alvilágot csak kincsekkel megrakodva szabad elhagyni, ami ott oly bőven hever a sár mellett.